Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományegyetem tanára. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik. Jó napot, professzor úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. December 26-a óta oltanak a Pfizer-BioNTech vakcinájával Magyarországon. Nagyon sokan foglalkoznak ezzel a kérdéssel, járványügyi szakemberek, virológusok, de egy virológusnak mi mutatja meg, hogy ebben a szakaszban működik az oltás?
Azt gondolom, hogy egyelőre még semmi. Tehát egy virológusnak azt mutatja meg, hogy működik az oltás, hogy az 1-es, 2-es, 3-as fázisú klinikai vizsgálatok lezárultak, és azoknak az eredményeit a cég, illetve a kutatók kiértékelték, lepublikálták, és mi szakemberek ezeket elolvassuk. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy a hazai oltás tekintetében, hogy most kezdődött el, még nem lehet egyértelmű következtetéseket levonni, de hát nincs kétségem a felől, hogy amit a kollégák és a cég lepublikált, az úgy van. Tehát szerintem eznek néhány hét el kell tenni, hogy a hatását esetleg érvényesítse és láthassuk.
Ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy máshol Izraelben ugyanezzel a vakcinával oltanak, csak nagyon nagy tömegben. Az izraeli tapasztalatok Magyarország számára relevánsak?
Ilyenkor azt gondolom, hogy a nemzetközi kutatók összezárnak, a nemzetközi szakemberek, járványügyi szakemberek összezárnak, és szerintem figyelik egymás munkáját, megosztják egymás tapasztalatait, eredményeit. Én nem tudom, hogy a hazai járványügyi kollégák mely országokkal vannak ilyen tekintetben kapcsolatban, de biztos vagyok benne, hogy a megosztott információk minden esetben szolgálnak egyik, illetve másik félnek és országnak. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan helyzetben, egy olyan világban élünk most, az információ áramlás kiemelten fontos lett az országok között.
Van-e virológiai magyarázata annak, hogy valamilyen oltásból 2 adag kell, más oltásból meg 3 adag kell?
Azt gondolom, hogy minden oltásnak megvan a maga sajátossága, amennyire erősen stimulálja az immunrendszert, mennyire gyorsan tud az immunrendszer reagálni rá. Ez szimplán és egyszerűen az klinikai vizsgálatok alapján szerzett tapasztalatok alakítják ki azt, hogy 1 vagy 2 oltás kell. Amikor az immunrendszert egy oltás gyorsan és hatékonyan tudja stimulálni, akkor az egy oltás elegendő. Előfordulhat azonban, mint ahogy látjuk most is számos például, hogy egy új oltás, egy ismétlő, egy emlékeztető, vagy megerősítő, mondjuk inkább utána ez a legjobb szó, oltás szükséges. Ez egyszerűen oltása válogatja, illetve a stratégiával így iktatták be.
Ugye különböző tudományterületeket említett ön is, az immunológiát és a virológiát. A virológiánál maradva, mi történik az emberben egy első oltásadag felvétele után? Van ennek virológiai relevanciája?
Elsősorban immunológiai relevanciája van. Ugye attól függ, hogy milyen védőoltással oltunk, hogy egyik védőoltás sem tartalmaz fertőzőképes víruspartikulát, ezt le kell szögezni. Tehát még az első generációs oltóanyagok is, amelyek vagy gyengített, vagy inaktivált vírust tartalmaznak, tehát semmiféleképpen sem élő fertőzőképes vírus, ez magától érthetődő. Innentől fogva ez egy immunológiai folyamat, gyakorlatilag megtanulja a szervezet felismerni azt az antigént, azt az idegen testet, azt az idegen anyagot, és megtanulja a szervezet azt, hogyha legközelebb találkozik már direktbe egy fertőzőképes vírussal, amit mondjuk elkapunk, akkor azonnal tud védekezni ellene és a hatásmechanizmusát elindítani. Tehát elsősorban a védőoltásoknak természetesen innen fogva immunológiai relevanciája van, és egy nagyon komplex, nagyon bonyolult immunológiai folyamatot indít el, ami mind az úgynevezett antitestes, tehát humorális, és mind az úgynevezett celluláris vagy sejtes immunitást beindítja, és még egyszer mondom, a legfontosabb dolog, hogy megtanulja a szervezet, megtanítja a szervezetet felismerni az idegent, és védekezni ellene a jövőben.
Maradva a virológiánál még mindig, hogy lehet inaktiválni egy vírust? Mit kell vele csinálni?
Ezerféleképpen. A leggyakoribb inaktiválási módszer az ugye a kémiai inaktiválással történő, vagy talán nem is a leggyakoribb inkább, hanem a legrégebb óta használt a kémiai inaktiválásnak a módszere, de azt gondolom, hogy a modern molekuláris biológiai technikák alkalmazása és a tudomány, illetve a tudományos eszköztárunknak a fejlődésével ezek a hagyományos módszerek a teljes mértékben nem is fognak eltűnni, de ezért jelentősen ki fognak kopni az elkövetkező néhány 10 évben. Én legalábbis ezt jósolom. nem biztos, hogy igazam lesz.
Mitől aktív egy vírus? Olyan pici szerkezetről van szó, aminek se keze, se lába, és mondjuk egy emberhez képest nem is áll olyan sok összetevőből. Mégis az a fontos, hogy aktív vagy nem aktív. Mitől aktív?
Hú, hát hogyha erre a kérdésre egy rövid választ szeretnék adni, akkor azt gondolom, hogy nyilván a vírus önmagában a természetben teljes mértékben, mondjuk úgy életképtelen, tehát egy gazda szervezet kell hozzá ahhoz, hogy a replikációs, mondjuk egy replikációs ciklusát elindítsa, és nyilván ez innentől fogva aktívnak tekinthető, abban az esetben, hogyha kipottyan az asztalra, vagy leesik a földre, mondjuk kisebb cseppecskékben, és ott kiszárad, illetve nem tudja a fertőző képességét ellátni, akkor mondjuk, hogy ha ilyen szót lehet egyáltalán használni, hogy inaktív, de ez igazából az inaktiválásból fakad, valószínűleg az aktív, inaktív szó, nem szoktok virológiában ezt használni, hogy aktív, hogy inaktív. Ez volt a rövid válasz, a hosszú válasz, azt javaslom, hogy akkor iratkozzunk be a Pécsi Egyetem virológiai kurzusára, ott egy komplet kurzuson elmagyarázzuk a vírusok működését, replikációs ciklusukat és mindenféle olyan fontos tulajdonságot, amit most egy ilyen műsor keretében gyakorlatilag képtelenség. Tehát még egyszer talán az legfontosabb az üzenetemnek, hogy a vírus addig aktív, amíg fertőzőképes, és ez nagyon fontos.
De többféle vakcina technológiáról volt alkalmunk az elmúlt egy évben tanulni, és ez persze nem egy virológiai kurzus még mindig, de mondjuk az inaktív meg az elölt vírus az lényegében a köznyelv szempontjából ugyanannak számít?
Tulajdonképpen igen, mondhatjuk. Ha nagyon nagyon tényleg a köznyelvre fordítjuk le, akkor azt mondom, hogy igen. Tehát vannak bizonyos mechanizmusok, hogy egy vírusnak a fertőző képességét gyengíteni lehet. Vannak bizonyos mechanizmusok, hogy egy vírusnak a fertőző képességét, vagy igen, hát végülis ez a fertőző képességét inaktiválni. Tehát, hogy abszolút ne maradjon fertőző képes partikula az oltásban. Ez két ugyanazt a célt szolgálja, tehát az oltásban történő alkalmazása, de két ellentétes, vagy két különböző, mondjuk inkább az különböző folyamatról és technológiáról beszélünk.
A fertőző képesség az azt jelenti, még mindig a köznyelvnél maradva, hogy képes egy másik szervezetben szaporodni?
Nem szaporodik, ugye a vírus sosem szaporodik. A vírus az replikálódik, nem képes, tehát nem mondjuk egy vírus, hogy szaporodik, nyilván a hétköznapi nyelven ezt alkalmazzuk, de szakmailag ez nem állja meg helyét. A vírus replikálódik, mert sokszor hozza önmagát. Igen, tehát gyakorlatilag élő szervezetbe érkezve fertőzőképes marad, fertőzőképes lesz, és képes a szervezetet megfertőzni magát, részben kihasználva a szervezet és a sejt anyagait, energiaforrásait és minden egyéb alkotórészeit megsokszorozni, replikálni. Ezt mondhatjuk így végül is, igen, a fertőzőképesnek.
De ez tulajdonképpen miért baj? Hát nem fér el az emberben annyiféle vírus?
Dehogy nem, feltéve akkor, hogyha ez nem okoz nagyon komoly klinikai tüneteket. Tehát azért ne felejtsük el, hogy ez egy nagyon komoly immunológia és egyéb folyamatokat indítanak be. Sejtpusztító, sejtkárosító hatása van direkt mondjuk a vírusnak. Innentől fogva elférne, ha nem ölne meg minket, vagy nem betegítene meg minket nagyon súlyosan. Tehát azt gondolom, hogy innentől fogva nincs helye és relevanciája, hogy elfér-e vagy nem, hiszen betegséget okoz a szervezetünkbe, olykor nagyon súlyos betegséget, olykor nagyon magas halálozási arányon járó betegséget.
Megtanultuk az úgynevezett mRNS technológiával előállított vakcina kifejezést is. Ez miben más, mint mondjuk az inaktivált vírusból készült vakcina?
Úgy tudom összehasonlítani, mint a krumplit meg az epret. Teljesen más. Gyakorlatilag az RNS vakcinák esetében nincs szükség vírusra. Tehát a vírus genetikai állományának megismerése után annak egy megfelelő fehérjét kódoló génszakaszt az ember kiválaszt, és az alkalmasá teszi arra, hogy vakcinát fejleszten. Ez egy őrült nagy különbség. Tehát a mai modern molekuláris biológiai módszereknek, amikor egy ilyen 28-30 ezer nukleotidból, tehát építőegységből álló nuklein savat örökítő anyagot néhány óra alatt meg lehet szekvenálni, és a genetikai állományt meg lehet határozni, akkor innentől fogva azt gondolom, hogy mRNS vakcina elállítása a következő lépés, hiszen most is az történt, hogy megtalálták azt az S sokat emlegetett S-tüskefehér kódológén szakaszt, ezt kiemelték, és nyilván megfelelő módosításokkal, átalakításokkal, tehát nyilván ez egy molekuláris biológiai technológiai sor, de alkalmassá tették arra, hogy ellátva a funkcióját vakcinaként szerepeljen. Ez egy hatalmas különbség. Tehát ez itt a lényeg ebben.
Ez úgy működik, hogy ezzel a tüskefehérjével nem azt csinálja a vakcina, mint amit a vírus csinálna vele?
Nem, ez úgy működik, hogy a szervezetbe juttatva ez az örökítő anyag darabka, tehát ez a tüskefehér kódoló RNA szakasz, ez magában a szervezetet fogja arra ösztökélni, hogy a vírusnak ezt a kis fehérje darabkáját letermelje, megtermelje a szervezetünkön belül, és onnantól fogva olyan, minthogyha természetes vírusfertőzésünk lenne, persze nem, hiszen a vírusnak a többi része sehol sincsen, csak ez a pici fehérje, ami viszont azért fontos, mert az úgynevezett elsődleges antigénje a vírusnak, tehát az immunrendszer ezzel a fehérje ellen fog védekezni, vagy termelődni. Ezzel a fehérje az a fő mozgató ereje az immunrendszernek, ami megtanítja még egyszer mondom a szervezetet védekezni. Tehát, hogyha ez a kis fehérje darab, akár ilyen formában is, hogy nem a vírus maga, hanem csak ez a fehérje darab a szervezetbe kerül, akkor gyakorlatilag immunválaszt fog generálni. Az ellenes vakcinák esetében ez a fehérje, ezt a fehérjét mi magunk termeljük le. Tehát a mi sejtjeink termelik le, és gyakorlatilag ugyanúgy a saját sejtjeink, a saját immunrendszerünk fog ellene védekezni. Tehát ez egy hatalmas áttörés, azt gondolom, a vakcinafejlesztések korszakában.
Azért írják úgy, hogy mRNA-s, mert ez egy módosított RNA-s? Innen a rövidítés?
Azért, mert egy messenger hívő RNA-s.
Mit jelent az, hogy szekvenálni egy vírust? Ezt hogy kell elképzelni? Bevisznek valami anyagot a laboratóriumba, és elkezdik vizsgálni?
Hát ez egy nagyon komplex kérdés. Nem annyira komplex, mint amit gyorsan meg tudom válaszolni, de nyilván molekuláris biológiai háttértudást igényel. Ugye az örökítő anyagok RNS, DNS nukleotidokból épülnek föl. Ezeknek a meghatározott sorrendje adja azt a genetikai sorrendet, ami a vírus esetében nyilván a fehérjékódolást, a különböző funkcióit, enzimfunkciókat, stb. Határoz meg. Ugyanilyen genetikai sorrend határozza meg mondjuk a mi szemszínünket, a hajszínünket, a génjeink, hogy milyenek vagyunk. Tehát ezek az örökítő anyagok, ezek egy négy betűs kódból álló mondjuk így nukleotid sorrendet alkotnak, aminek meg kell határozni ezt a sorrendjét. Tehát az A, a T, a G, a C, mondjuk most nagyon lejön lehetősítve, ezek milyen sorrendben következnek el, és ezek géneket határoznak meg. Ez határozza meg azt úgynevezett nukleotid sorrendet, a genetikai szerkezetet, egy vírusnak a genetikai állományát. És a szekvenálás ez azt jelenti, hogy ezt a genetikai állományát, ezeknek a betű kombinációknak a sorrendiségét határozzuk meg tulajdonképpen, és nyilván ebből mi tudunk már következtetni, illetve tudunk analíziseket csinálni, megnézni, melyikként mit kódol, hogy kódolja, és nyilván ez az alapja nagyon sok esetben a védekezésnek, jelen esetben a vakcinának is.
Nagyon.
A szekvenálás az egy örökítő anyag, mondjuk úgy sorrend szerkezet meghatározást jelent, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, de ez nagyon nehéz így leegyszerűsíteni.
Nagyon leegyszerűsítő az egész, hiszen mi nem vagyunk virológusok, de amikor az első évben láttunk ezt gyönyörű szép képeket erről a COVID-19 vírusról, akkor ez nagyon félelmetesnek is tűnt egyben. Egy virológus látja egy víruson, hogy az veszélyes vagy nem?
Nem, egyáltalán nem. Tehát ezek ilyen szép elektromikroszkópos képek, hogy az ember majdnem pont minden ugyanúgy néz ki. Ez sem igaz. Nem, ezt így nem lehet megállapítani, tehát ez így nem megállapítható.
Annak mi lehet az oka, hogy nem ugyanolyan gyorsan lehet vakcinát fejleszteni különböző fenyegetések ellen? Ha jól emlékszem, éppen ön említette egy előadásában a mumps meg a HIV példáját.
Nem tudok, nem emlékszem rá. Nyilván azt gondolom, hogy a vírus és vírusos között is nagyon nagy a különbség, hogy lehet elleni vakcinát fejleszteni. A HIV esetében látjuk, hogy a mai napig nincsen még vakcinálási megoldás. Azt gondolom, hogy elsősorban itt a vírusok mutációs képessége változékonysága, variabilitása eredményezi azt, hogy bizonyos vírusok esetében nagyon nehéz vakcinát fejleszteni, hiszen mire készülne a vakcina, már teljesen más a vírus. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon komoly probléma, és főleg RNS vírusoknál van ez, tehát aminek az örökítő anyaga RNS, azoknak a mutációs rátája az még halmozott a magasabb, mint a DNS vírusok esetében, tehát ott még ez egy csavart tesz a történetben.
Miért magasabb ezeknek a mutációs rátája? Van-e valami egyszerű magyarázat erre?
Igen, számos magyarázat van, de talán a legegyszerűbb. Ezeknek az RNS vírusok esetében a replikációs ciklusban például nincsen javító mechanizmus. Tehát mi mondjuk nálunk a DNS esetében, hogy ez nagyon bonyolult molekuláris, mély molekuláris biológia már, tehát amíg a mi sejtjeink szaporodásakor, osztódásakor, ha történik mondjuk egy hiba a nukleinsavnak a megkettőződésével, a nukleinsavnak a megduplázásában, azt van a bizonyos javítási riper mechanizmusok, amit ki is javítunk, és így nem történik hiba vagy probléma. Ha probléma történik, akkor itt van akkor a genetikai betegségek, tehát az ebből eredeztethető. Az RNS-eknél például ilyen nincs. Tehát ennek megfelelően, hogyha oda becsúszik egy hiba, akkor vagy valamilyen oknál, valamilyen evolúciós, vagy bármilyen szelekciós nyomásra ott megváltozik a vírus genetikai ellánya, akkor az úgy marad. És ebből kifolyólag, hogyha ez halmozódik, akkor így a mutációs rátája magasabb lesz. De ez is egy komplex, ez egy nagyon-nagyon leegyszerűsítette most ezt a folyamatot, de a lényege az ez.
A vírus fertőző képességét, amit most az úgynevezett brit mutációnál hallunk, hogy az 50-70%-kal fertőző képesebb, azt ez a jelenség adja?
Egy mutáció az nem egy ördögtől való dolog. Tehát a mutáció az minden biológiai rendszernek a sajátossága. Tehát ami biológiai rendszer az általában mutálódik is, vagy változik. És ez is ne is mutációnak hívjuk, de valaki meghívja meg ha ezt a szót, akkor hogy mutáció, akkor nagyon megijed. Ezek változások, mondjuk inkább úgy. Ezek lehetnek kisebb, nagyobb változások, és ezeknek a változásoknak mondjuk az öme nem okoz semmit. Tehát egyszerűen neutrális, semleges lehet mondjuk a vírus esetében is. Persze vannak pozitív és negatív szelekciós evolúciós mechanizmusok által létrejött mutációk, ami változtathatja már a vírusnak mondjuk a fertőzőképességet, és vannak olyan mutációk, ennek mentén, mondjuk megváltoztatja a vírusnak a felszíni struktúráját, a felszíni tüskéjét, ami szintén befolyásolhatja a fertőző képességét. Tehát addig, amíg egy ilyen változás, vagy mutáció teljesen semleges, és nem okoz funkcionális változást, mondjuk, nevezzük így, egy vírusban, addig annak semmi jelentősége nincs. Na most az angliai mutációnál egy halmozott mutációról van szó, tehát összesen 6-8 mutációt halmozott fel a vírus a génjének bizonyos szakaszaiba, ott már azt gondolom, hogy nyilván funkcionális változás eredményezett, és ez azt eredményezte, hogy jobban és gyorsabban tud terjedni. Ennek mentén ez a mutáció már számon is kell.
Laboratóriumban látszik egy mutálódott víruson, hogy az fertőzőképesebb lesz, vagy csak akkor tudják róla, amikor már megbetegedést okoz, és az új megbetegedést okozó vírust is látják a laboratóriumban, és össze tudják hasonlítani?
Hát azt gondolom, hogy ilyenkor a laboratóriumban nyilván azt is lehet vizsgálni, hogy fertőzőképesebb vagy sem. Jelen pillanatban az élet ugye azt hozta, hogy a lakosok körében terjedtek, vették észre a gyorsabb terjedést, és abból jöttek rá tulajdonképpen erre a mutációra és a gyorsabb terjedésre, de természetesen lehet vizsgálni laborkörülmények között is sok mindent.
És amikor meglátják egy fertőzőképesebb vírus mutációt, az nagyon másképp néz ki, csak hogy az általunk is befogható információkat keressem ezen, mint egy korábbi vírus variáns?
Egyáltalán nem annyi, hogy a nukleinsav, tehát ez úgy kell elképzelni, hogy amikor megszekvenáljuk a genetikai állományát, akkor ebbe az előbb emlegetett négybetűs kódrendszerbe mondjuk egy C helyett G van, vagy egy G helyett C van, vagy egy G helyett A van, tehát hogy ez igazából ilyen szinten jelentkezik. Nyilván, amikor az elektronmikroszkópon megnéznénk ezt, és az pontosan úgy néz neki, mint a nem mutálódott, vagy nem változott vírus, ez igazából a genetikai analízisekkor lehet egyértelműen megmondani.
Említette, hogy minden változik, a vírusok miért ne változnának, de lassan kezdjük a vírusokat szinte már értelemmel felruházni, amely menekül a vakcina elől. Mi készteti a vírust arra, hogy változzon?
Pont ez. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy amikor elkezdünk egy terápiás szert alkalmazni, például HIV esetében is, egy ide után, amikor alkalmazunk ezeket a szereket, akkor bár nyilván jóval alacsonyabb részbe, de itt is ugye nevezhetjük ezeket rezisztens törzseknek, tehát megpróbálják ki kell, a saját fennmaradásuk érdekében megpróbálják kikerülni ezeket a szereket, megpróbálnak úgy alakulni, hogy ellenállóvá váljanak, vagy valahogy védekezni tudjanak, mert ez is rossz szó itt a védekezés, de ezek ellen a szerek ellen. Tehát ez az, amit mondtam, hogy ez egy kvázi evolúciós, egy kvázi kezelés és terápiás nyomásval is lehet ezeken a sokan, ami egyszerűen ennek mentén változik és változik.
De ez nyilván a vírus nem, ezt nem úgy csinálja, mint egy ember, hogyha megtanulja, hogy a piros lámpán nem kell átmenni, mert elüti az autó. Tehát nem tanulási folyamatról van szó, próba, szerencse folyamatról van szó a vírus részéről?
Hát ez nem én egyszerű, és azt gondolom, nem egy egyórás rádióműsornak a témája lehet. Ez egy sokkal bonyolultabb és komplexebb dolog. Tehát ezt nem lehet így fehérjen-feketén elmagyarázni és értelmezni. Ez minden vírusnak az sajátossága. Van, amelyik ezt kikerüli, van, amelyik egyáltalán nem foglalkozik vele. Különbséget kell tenni DNS-RNS vírus között. Tehát ez egy nagyon komplex dolog. Ezt nem lehet ilyen egyértelműen tankönyvleg leírni, hogy ennek így kell, vagy így fog történni.
A vakcina, egy vakcina hatásossága az ember általános állapotától, vagy a betegségeitől, vagy az életkorától, vagy mindentől, ami egy embert megkülönböztet egy másiktól, az függ?
Így van. Nem, tehát azt látjuk, hogy a vakcináknál is úgy szoktuk mondani, hogy nem minden vakcina, nem mindenkiben fogan meg rendesen, tehát nem mindenkiben alakít ki ugyanolyan erős immunválaszt. Ugyanúgy, hogy azt látjuk, hogy egy-egy vírusfertőzés egyik betegben semmit nem okoz, míg a másik betegben nagyon súlyos kórházi ápolást igénylő fertőzést eredményez. Tehát a vakcinánál ugyanígy lehet, persze stimulálja az immunrendszert, van, akinél erősebben, van, akinél kevésbé erősen, és van olyan, akinél egyáltalán nem. Tehát azt kell mondjam, és pont itt a COVID kapcsán, hogy a vakcina fejlesztéseknek mindig kéz a kézbe kell haladnia a terápiás fejlesztésekkel is, hiszen, hogyha valakit nem tudunk vakcinálni, mert alapbetegségből, mert bármilyen okból kifolyólag, vagy számára a vakcina nem annyira hatékony, akkor ha ő megfertőződik, akkor is kell kezelnünk, és tudnunk kell kezelni. Tehát azért mondom azt, hogy mind a kettőnek nagyon fontos szerepe van.
Említette a terápia fejlesztések kérdését is. Ebben a virológusok ugyanazt a szerepet viszik, mint a vakcina fejlesztés ügyében?
A virológusok egészen addig munkában vannak, amíg a vírussal bármit kell tenni. Ugye terápia szerfejlesztése az ott kezdődik, hogy laboratóriumi körülmények között megvizsgáljuk azt, hogy a való terápiás szer mondjuk hogyan hat a vírusra, képes-e a vírus replikációját, vagy kötődését a sejthez, vagy bármi egyéb folyamatait gátolni, blokkolni, és csak ezután a laboratóriumi in vitro kincső kísérletek után lépünk az állatkísérletek, ami szintén még a virológus feladata. Tehát a virológus az, aki az állatkísérleteket is el fogja végezni, és megnézi, hogy az in vivo élő szervezetben hogyan hat. Majd ezután történik a klinikai vizsgálat, különböző fázisú klinikai vizsgálat, ott már nem első a virológusok, hanem klinikai szakemberek azok, akik ezt végzik. Nyilván a virológusokkal való folyamatos konzultációban.
Azt lehetett hallani a koronavírus járvány elején is, hogy legalább 180-200 helyen kezdtek el vakcinafejlesztésbe. A gyógyszerfejlesztés tempója ugyanez, mert azt is lehetett hallani, hogy mind a mai napig nincs speciális COVID-terápiás gyógyszer.
Azt gondolom, hogy ugyanaz. Nagyon sok gyógyszerfejlesztési projekt indult meg, talán még több is, mint vakcinafejlesztési projekt, hiszen a gyógyszerek egy része már a polcokon van, és kvázi elérhető voltak a patikánkban. Ezeket elkezdték gyorsan nézni, hogy alkalmazhatók lehetnek ebben az adott fertőzésben is, ebben a járványban is. Tehát azt gondolom, hogy ezeknek a gyógyszerfejlesztéseknek a száma is elég intenzíven növekedett és növekszik a mai napig is, de a vakcinafejlesztések természetesen ugyanilyen ütemben indultak el.
Látott olyan gyógyszert, tehát nem vakcinát, amely hatásosnak tűnik a virológiai kísérletekben?
Számtalan ilyet láttam. Számtalan ilyet láttam. A laboratóriumban is több ilyet láttam, de egész addig, amíg az egy laboratóriumi kísérletben eredményes, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy a klinikai gyakorlatban is az lesz. Tehát, és vice versa, van olyan, ami a laboratóriumban nem működött jól, és mégis az élő szervezet esetében hatékonynak tűnhet. Tehát ezek előkísérletek, nyilván meghatároznak egy irányvonalat ezek a laborkísérletek, de nem biztos, hogy ténylegesen a betegnek adva ezek hatékonyak lehetnek. Számos ilyen szert láttunk, mi számos ilyen szert kimutattunk mi is, jelen pillanatban is számos ilyen szerrel dolgozunk, ami bizony laboratóriumi körülmények között gyönyörűen csökkenti a vírusfertőzést, ezeket kell továbbvinni a klinikai fázisokban.
Van most olyan szer, ami akár patikában, polcról elérhető? Azért kérdezem, mert ez egy nagyon vékony jég szokott lenni, mert az emberek ilyet hallnak, akkor elkezdik keresni, lóbarzsamtól kezdve minden volt már ebben az országban.
Azt gondolom, hogy jelen pillanatban nincs, én legalábbis legjobb tudás szerint olyan, ami ténylegesen fázis 1-es, 2-es, 3-as klinikai vizsgálatokkal is igazoltan már ott van a polcokon és a patikákban, de lehet, hogy csak lemaradtam valamiről, de én nem tudok jelen pillanatban még ilyenről. Ugye egy nagy különbséget kell tenni az újonnan szintetizált gyógyszerekről és hatóanyagokról, meg azokról, amik már régebben forgalomban vannak, és valami más betegség ellen alkalmazták. Az önmel ezeket vették elő, és azt nézték meg, hogy amit egyik betegségben alkalmaztunk, az vajon most itt jó lesz-e. Valami még egyszer mondom hatékony volt, valami nem. Ezek nyilván ott vannak a patika polcain, de nagyon szigorú kontrollált klinikai vizsgálatokkal kell alátámasztani, hogy valóban a COVID esetében is alkalmazható. Tehát ez egy nagyon fontos része a vizsgálatoknak.
Mennyire szorítja az idő a virológusokat? Mert az egész világot szorítja az idő, mert ahol mindenhol egyre több ember hal meg, ott sietni kell nagyon. Lehet a virológiában sietni?
Azt gondolom, hogy sietni semmiben sem lehet. Fel kell venni a tempót, és meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a legjobb eredményt a legnagyobb biztonsággal mondjuk meg, és adjuk ki. Ez a legfontosabb, amit tennünk kell. De azt gondolom, hogy fel lehet venni a versenyt természetesen, hiszen most a félvilág a koronavírus kutatta az elmúlt egy évben, és nagyon komoly eredményeket értek el.
Lehet hallani 80-90 meg 50%-os hatékonyságú vakcináról. A köznyelv az 50%-osra azt mondja, hogy az vagy működik, vagy nem. A szakember így látja? Vagy működik, vagy nem?
Néhány évvel, évtizedtel ezelőtt, amikor egy vakcina 50-60-70%-os hatékonyság mutatott, az már jó engedélyezett vakcina volt. Erre meg én azt tudom mondani, hogy a modern technológia adta vívmányokkal élve sokkal komolyabb másod-harmadik generációs vakcinákat tudunk most már fejleszteni, amelyeknek a hatékonysága és hatásfoka sokkal jobb. Látjuk most az mRNA-s vakcinák esetében is, hogy 95 akár 100%-os hatékonysággal is dolgozhatnak, ami nyilván messze meghaladja az 50-60%-os mondjuk hagyományos vakcinafejlesztési úton elállított vakcináknak a hatékonyságát. Gondolom, ez egy természetes és normális folyamat, hogy a biológia, a tudás, az infrastruktúra és a műszerezettség fejlődésével a vakcinafejlesztések is egyre jobban fejlődnek.
Nagyjából ugyanabban az irányba megy a világ a vakcinafejlesztések tekintetében, tehát mindenki igyekszik most már a harmadik generációsat lefejleszteni?
Nem, azt gondolom, hogy egy nagyon hosszú útnak az elején állunk. Ugye ezek a harmadik generációs vakcinák mindenféle hiedelemmel és rémhírrel ellentétben ezek nem néhány hónap alatt kerültek kifejlesztésre. Ezt lehetett hallani sok helyen, hogy ilyen gyorsan és rohamtempódva, kapkodva állították el, ez nem igaz. Tehát ezt azért le kell szögezni, hogy ez az RNS technológia, és módosított RNS technológia, ez egy nagyon-nagyon régre visszanyúló, nagyon komoly, tudományos háttér gyökerekre visszanyúló munka, amit most hála Isten és szerencsére át tudtak ültetni egy vakcinafejlesztési projektbe is, de ez a technológia maga az nem új keletű. De azt gondolom és azt hiszem, hogy a világ és a vakcinafejlesztések is el fognak menni ebbe az irányba nyilván előbb-utóbb. Én szoktam mondani, hogy a következő néhány tíz évben a hagyományos vakcinafejlesztési módszereket szinte biztos, hogy ki fogják váltani ezek az új, a harmadik generációs RNS vakcinafejlesztési technológiák, de hát ez mondom még egyszer az élet és a természetes rendje, hogy fejlődünk, és ezzel fejlődik az általunk alkalmazott technológia is.
De azért váltják ki, mert gyorsabb, olcsóbb, biztonságosabb, nagyobb hatásfokú? Vagy meg könnyebb gyártani? Miért?
Pont ugyanezek. Pontosan azok a tényezők, amit elmondott, így van. Ha most belegondolunk abban, hogy egy második generációs alegység vakcina, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy azt a kis fehérje darabot, amit már a műsor elején is emlegettem, tehát ezt a kis vírusnak mondjuk egy tüske fehérjéjét, a második generációs vakcináknál, alegység vakcináknál laboratóriumi körülmények között termeltetik meg. El lehet képzelni azt, hogy hatalmas fermentorokba, edényekbe, mondjuk egy baktérium vagy egy élesztő gombasejten letermeltetik ezt a fehérjét, utána azt onnan ki kell választani, ki kell tisztítani, megfelelően ki kell tisztítani ahhoz, hogy az a későbbiekben vakcináként és oltóanyagként funkcionálhasson. Hát nyilván ez egy költséges folyamat, hiszen már egy kész terméket, egy produktumot adunk a betegnek, vagy az oltandó személynek. Na most a harmadik generációs elmes vakcina például, hogy szintén említettem a műsor elején, ezt a szervezetünk teszi meg. Tehát mindazt, amit egyébként a laborakörülmények között megteszik ezek a szervezetek, ezt ebben az esetben a szervezetünk teszi meg, ami egy jóval olcsóbb mechanizmus, valljuk őszintén. Tehát számtalan előnye van, mivel hogy nincsen benne egyáltalán vírus, de még csak köszönő viszonyban sincsen, ezért nyilván sokkal biztonságosabb ez az oltás. És ami nagyon fontos, és hogy mindenki elfeledkezik egyébként, hogy ezek a harmadik generációs alegység, vagy bocsánat, ellenes vakcinák nem tartalmaznak a szó hagyományos értelme véve vett adjuvást, tehát hordozóanyagot. Ugye régen hallottunk, hogy mindenféle alumínium, sók, hidroxid, egyéb különböző oldalzat, úgynevezett adjuvánsok, hordozóanyagok vannak ezek a vakcinákban, és ez így is volt, hiszen ezek kellettek ahhoz, hogy egy kicsit az immunrendszert fölgerjessze ilyen alvó állapotából, így mondjam, és elkezdjen erőteljesen reagálni a beadott antigén ellen is, és kiváltsa az immunrendszer megszartását. Most ezek a hordozóanyagok, vagy agyuvánsok, amelyek zömmel a mellékhatásokat okozták, ezt is tegyük hozzá, ezekben a harmadik generációs ellenes vakcinában nincsenek. Tehát itt maga az adjuváns vagy hordozóanyag, az tulajdonképpen maga az RNS, ami ténylegesen kiváltja a funkciót is. Tehát jóval biztonságosabbak, jóval megbízhatóbbak. Tehát én az ember alapvető tulajdonság, hogy az újtól, meg az ismeretlentől mindig fél, ami egy természetes dolog. De azt gondolom, hogy ez esetben abszolút semmi okunk nincsen az újtól való félelemre.
Azért kell ilyen gondosan mondjuk a Pfizer-BioNTech-et mínusz 70-en szállítani, mert nincsen benne olyan anyag, ami mint vívőanyag stabilizálna? Tehát van ilyen összefüggés?
Többek között igen, de nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, igen. Ugye például a Pfizer oltóanyagban csak természetes anyagok vannak. Tehát egy lipid nanopartikula és egy nukleinsav. Tehát ennek megfelelően ez egy hűtést igénylő biológiai rendszer, vagy egy biológiai anyag. Ebből is látszik, hogy ezek természetes anyagokat tartalmaznak. És ezért van például ez a nagy hűtési igényük is.
Egy vírus a Földről kipusztítható-e? És ha igen, akkor van-e arra szükség, hogy például ezt a vírust megpróbálja az emberiség elpusztítani, kitakarítani?
Mert egyszerű például a himlő, fekete himlő. A fekete himlő egy retteget betegség volt. Iszonyatosan hosszú ideig. Ez őskortól folyamatosan gyakorlatilag egy retteget betegség volt a fekete himlő időszámításunk előttről. És az ember egy nagyon komoly, összeszedett, jól koordinált oltási vakcinás programmal eliminálta, kiirtotta a vírust. Nincs természetes himlőfertőzés a Földön. Tehát természetesen vannak laborok, ahol nyilván eltárolták magát a vírust, de természetes himlőfertőzés nincs. Gyermekbénulás. Nem azt mondom, hogy meg tudtunk teljesen szabadulni, na de szinte ez retteget betegség volt a pólió, a gyermekbénulás. Visszaszorítottuk. És hát számtalan fertőző betegséget visszaszorítottunk az oltásokkal, tehát ez nem egy új keletű dolog.
De az, hogy egy oltást visszaszorítunk, vagy visszaszorítanak, és nincs természetes fertőződés, az azt jelenti, hogy valahol a dzsungel mélyén nincs is, COVID-19-ről se tudtuk, hogy van, amíg el nem kezdett fertőzni.
Hát még több százezer, meg millió vírusról nem tudunk, hogy van. vagy majd fog fertőzni. Tehát ez egy teljesen teoretikus kérdés és megfogalmazás, azt gondolom. Számtalan olyan vírus van még a nevezzük ugye a dzsungel, vagy az esőerdők mélyén rejtve, amelyek bármikor fertőzhetnek állatot, vagy állattól bármikor fertőzhetnek embert. Ezek az úgynevezett zoonotikus potenciálra rendelkező vírusok, tehát olyan vírusok, amelyek képesek egy nagyon egyszerű fajváltással, vagy több lépéses fajváltással előbb-utóbb állatról eljutni az emberig. A SARS koronavírus esetben is ezt láttuk, és kapaszkodjon, mert még nagyon sok ilyen koronavírus van az első erdők mélyén megbúvó denevérekben, amikor tudjuk, hogy egyébként kimutattuk, és van, és bármikor egy mutáció, egy változás, egy adaptációs folyamat révén újra az emberek adaptálódhat, és újra járványt okozhat. Tehát én erre szoktam azt mondani, hogy az 50-es évek közepén, amikor az oltások és ott éltük, és gyakorlatilag nagyon sok fertőző betegséget le tudtunk küzdeni, akkor az optimizmus korátnak mondták, és azt mondták, hogy becsukhatjuk a fertőző betegségek nagy könyvét, mert gyakorlatilag nincs olyan fertőző betegség, amivel ne tudnánk szembeszállni és leküzdeni. Aztán nagyon gyorsan rájött erre az emberiség, hogy ez nem így van, mert sorba az azt követő évtizedekben újabb és újabb fertőző betegségek bukkantak fel. Ha ezt a megfogalmazást követem, akkor az optimizmus kora helyett én a járványok korát prognosztizálnám most azt gondolom a következő évtizedekre, mert ilyen járványok voltak, vannak, és sajnos azt kell mondjam, hogy lesznek is.
De ugye az denevérrel nem sok rokonságot látunk, azon túl, hogy mindketten emlősök vagyunk. Miért pont a denevér? Nagyon hasonlít valami másunk rá?
Ez rettenetesen komplex kérdés megint. Ez megint egy evolúciós kérdés többek között. Ugye a denevér elve emlős, egy nagyon ősi emlős, nagyon komoly repülési távolságot áthidaló képességekkel, és számtalan vírus látunk, ami együtt él tulajdonképpen a denevérekkel nagyon-nagyon régóta. Teljesen egyéni és nagyon speciális immunrendszerük van, nagyon érdekes védekezési képességeik, hogy ezekkel a vírusokkal együtt tudnak élni. Szóval ez egy komplex kérdés megint, de az egyértelműen látszik, hogy egy nagyon nagy merítő tégeje, hogy így mondjam, egy nagyon komoly forrása azért számos vírusnak a földön él denevér populáció, ami nem azt jelenti, és itt iszonyatosan erősen kihangsúlyoznám, hogy most akkor álljunk neki, és a denevéreket akkor most pusztítjuk ki a földön, és akkor minden probléma megszűnik. Ennek több oka van, egyfelől azért, mert az csak egy szelete a tortának, amelyek rengeteg vírus hordoznak. Ott vannak még a rákcsáloktól elkezdve a számos különböző állatik, másfelől meg iszonyatosan hasznosak a denevérek, tehát legalább, ha nem hasznosabbak, mint a méhek. Körülbelül, hogyha a denevéreket nem lennének a földön, akkor olyan, mintha nem lennének méhek a földön. Az ökoszisztémánknak egy hihetetlenül fontos láncszemei, ami nélkül az a lánc, ha kiesik, akkor elszakad a lánc, és vége egy folyamatnak. Tehát mindazonáltal, hogy persze sok vírust hordoznak, ezt tudjuk, mint meg annyi más állat, hozzáteszem, nagyon-nagyon fontos része az ökoszisztémának.
Nyilván nem lehet semmilyen részletet kivenni az ökoszisztémában, mert akkor össze fog omlani rövid időn belül, de az sem megoldás, hogy a denevérekben megtalált vírusokra előre fejleszteni valamit. Hát, ha ez történik?
Dehogy nem, hát ezt hívjuk mi, ezt csinálja például a mi laboratóriumunk itt Pécsen is, hosszú évek óta, Mexikótól Dél-Kelet-Ázsiáig mindenféle kollaborációs és kapcsolati tőkét bevetve gyakorlatilag térképezzük föl a denevérek által hordozott vírusokat, genetikai állományát nézzük. Ezt hívják vírusvadászatnak egyébként, ha ilyen az angolból lefordítjuk. Ez a vírusvadászat egy különböző genetikai analízisekkel halásszuk ki a mintánkból a különböző vírusokat, és nézzük, hogy annak van-e zoonotikus, tehát emberre fertőzőképes potenciája. Ennek persze számos módszere és lehetőség van, hogy ezt hogyan lehet vizsgálni, de igen, ezt szoktuk mondani, hogy mindig a megelőzésre kell a hangsúlyt fektetni, és a védekezésre. Ha ismerjük azt, legalább valamilyen szinten, ami ellen védekeznünk kell, akkor már egy nagyon komoly előnnyel indulunk a startvonalról, azt gondolom. Uh-huh. A SARS-2 esetében is így volt, hát ismertük az elődöt, a SARS-1-et, ismertük a MERS koronavírust, és hát ebből következően például a vakcinafejlesztések ilyen hirtelen meglendülése is abból fakad, hogy a SARS-2-t már kvázi ismertük, nagyon sok tulajdonságát ismertük, tehát egy előnnyel indultunk. Hát ezért ezek a ilyen jellegű vizsgálatok, mint ön is mond, ezek nagyon-nagyon fontosak, rettenetesen fontosak.
És ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy ha történik megbetegedés, akkor sokkal gyorsabban le lehet fejleszteni azt a vakcinát, ami egy járványt az elején meg tud fogni? Így kell elképzelni, mert van gyártókapacitás, meg van gyártási módszer?
Mondjuk inkább van ismeret. A legjobb szolítani inkább az, hogy van ismeret. Tehát ismerjük azt a kórokozót részben vagy egészben. Nyilván ugyanazt a kórokozót nem fogjuk ismerni, ami eddig állatban volt, és most emberre került át. De ha már tudjuk azt, hogy ilyen kórokozó van ismert, és valamilyen tudásunk és ismeretlenünk már van vele szemben, akkor azért nagy előnnyel indulunk, igen.
Van arra emészthető magyarázata, hogy miért van az, hogy egyik vírus ugrik állatról emberre, másik meg nem?
Hát ez megint a vírusoknak a sajátossága. Van olyan, ami egyszerűen nem rendelkezik ezzel a zoonotikus potenciállal. De egyébként néhány évvel ezelőtt még nagyon éles határvonalat húztak az állati vírusfertőzések és az emberi vírusfertőzések között, minthogyha egy határozott határ lenne. Ez a határ most elkezdett elmosódni, tehát azt látjuk, hogy sokkal inkább elmosódnak ezek a határok, talán így lehetne a legjobban megfogalmazni.
De azért mosódnak el, mert egyre többet tudnak, és sose voltak ilyen határok, tehát már tudják, hogy korábban sem voltak határok, vagy történt valami, ami lebontja ezeket a határokat?
Én azt gondolom, hogy a technológia fejlődése az, ami elsősorban ezeket a határokat mondjuk, hogy lebontja. Tehát ma már tudjuk, hogy még a fertőző, az emberekben is ismert fertőző betegségeknek például közel 60%-a az valamilyen állati eredetű, tehát zoonotikus, és valahonnan, valamikor állatról emberre tevődött közvetlen vagy közvetett módon át. Tehát ahogy fejlődik a tudomány, és ahogy egyre többet tudunk a virológiáról és a vírusokról, azt gondolom, hogy ez a határ egy jobban mosódik el. Ezt ne felejtsük el, hogy a virológia önmagában egy nagyon fiatal tudományág. Tehát a virológia akkor kezdett el nagyon fejlődni, amikor a technológia, a molekuláris biotechnikák és számos olyan technológia megjelent és elkezdett fejlődni, ami lehetővé tette ennek a tudományának a fejlődését, de alapvetően ez egy fiatal tudományág.
Ugye azt látjuk, hogy az infektológia meg az ápolás tan, az intenzív terápia tudományát viszi előre a világjárvány, mert iszonyú tapasztalatot szereznek ez alatt az egy év alatt. A virológiával is így van? Láttak valami újat ebben az évben?
Szerintem egyetem igen. Tehát mindig, azért egy ilyen nagy pandémia, ez egy virológus számára is egy nagyon érdekes, ha másért nem csak például a genetikai analízisekben levont következtetések miatt. De számos ilyen előny van, ha egyáltalán előnynek vagy érdekesnek lehet egy ilyen helyzetben nevezni, de természetesen a virológusoknak is ez egy új és érdekes dolog. Azt hozzá kell azért tenni, hogy amit láttunk, és talán az egyik legfontosabb része talán ez, hogy iszonyat összefogás volt, mind nemzetközi, mind nemzeti szinten is, azt gondolom, a tudományágak. Tehát különböző tudományágak, különböző területek kéz a kézbe válvetve mentek harcba, és próbálták felvenni a járvány elleni küzdelemben ezt a harcot és ezt a esélyt. Ez talán egy nagyon fontos üzenete volt, vagy van ennek a járványnak, hogy ilyet is lehet, és így is lehet.
Lehet azt állítani, hogy ha egy következő járvány jön, akkor a mostani világjárvány tapasztalataival beljebb lesz az emberiség? Gyorsabban
sokkal
fogunk tudni védekezni?
Sokkal. Ezekből mindig tanulunk. Rengeteget tanulunk. Az elmúlt év eseményéből akármennyire is negatívak voltak, mert azok voltak mindenki számára. Tehát még a virológus számára, az infektológus számára, a járványügyes számára is mindig tanulunk belőle. És ezekből mindig azt gondolom, hogy újabb és újabb eredményeink és tanulságaink vannak, amit a következő ilyen hasonló szituációban fel lehet dolgozni.
De alkalmas erre a világ? Tehát van az együttműködés olyan szintű, hogy gyorsan menjen az információ? Mert most vészhelyzet van, nyilván gyorsan megy, de amikor nincs vészhelyzet, ez mindig belassul.
Én azt gondolom, hogy én csak azt mondom, hogy sokat tanultunk ebből a járványból. Teher alatt nő a pálma, ugye szokták mondani. Én azt gondolom, hogy itt megint egy csomó olyan tanulság van, és olyan fontos dolog, ami tanult a világ, felkészült a világra, vagy de legalábbis azt mondta, hogy erre oda kell figyelni. Én nagyon triviális példát mondok. Két évvel ezelőtt, amikor folyamatosan azt mondtuk, hogy jaj Istenem, el kell menni egy másik városba, akár az ország másik felére is azért, hogy egy 30-45 perces megbeszélésre leüljünk egy asztal mellé, aztán utána utazunk 6-8 órát visszafelé. Tényleg nagyon triviális ez a példa, csak hogy mindenki megértse. Most elértük azt, hogy ezeket videokonferencián már rutinszerűen meg lehet csinálni. Tehát amikor azt mondtuk, hogy gyerekek, üljünk le és tartsunk videokonferenciát, mert sokkal gyorsabb időben praktikusabb ő, akkor attól valahogy mindenki mereven elzárkózott. Ez most már nincs. Tehát nyilván vannak azok a fórumok, események, amiket személyesen, de lehet látni, hogy most már a megbeszélések egy zöme hatékonyan is jól tud menni videokonferenciális keretek között is. Tehát ezek ilyen nagyon egyszerű, nagyon-nagyon-nagyon egyszerű példákat mondok, ami tényleg összemérhetetlen járvány és pandémiához képest, tehát tanulságához képest, de ilyen egyszerű dolgokban is fejlődött azt gondolom a világ.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Jaka Ferenc virológust, a Pécsi Tudományegyetem tanárát hallották az Inforádió Aréna című műsorában. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Az Inforádió főszerkesztője Módos Márton, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.